Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: szabályozná az otthoni és a távmunkavégzést az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a rezsiköltségek megosztását is felveti a tárca javaslata. Nyerességgel zárta az OTP csoport a második negyedévet, az előző negyedév 4 milliárd forintos vesztesége után. Jelentősen csökkent a MOL csoport EBITDA, vagyis kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye a második negyedévben a járványhelyzet miatt. Az Erste Bank második negyedévi eredményén látszik a pandémiás válság hatása. A pénzintézet a várható magasabb veszteségekre készülve jelentős tartalékot képzett. Továbbra sem érkeznek külföldi turisták Magyarországra, júniusban a koronavírus járvány hatása miatt. A külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 93%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. De a belföldi turizmus sem tért teljesen magához az év hatodik hónapjában. Befejeződött az aratás az országban, összességében mintegy 4,7 millió tonna étkezési búza termett. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Bővíteni a távmunkában végezhető tevékenységek körét és az otthoni munkavégzés során a rezsiköltségeket is megosztaná a munkaadók és munkavállalók között az a javaslatcsomag, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium készít. A tervezetről várhatóan ősszel zárulnak le az egyeztetések. Budó Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárt kérdeztem a részletekről.
Hogyha mégis bekövetkezik az a nem kívánatos helyzet, akkor a tennivalókat sorra kell vennünk. Na most a tennivalók egy része, az nyilvánvalóan azoknak az ismétlése, amelyeket most a járvány első hulláma alatt alkalmaztunk. Ez a munkahelyvédelmi támogatás, munkahelyteremtő támogatás, de arra is rájöttünk itt a hétköznapok során, hogy az élet diktált olyan feltételeket ebben a járványos időszakban, amikor a munkaadók és a munkavállalók együttműködésének eredményeképpen olyan alkalmazási feltételek születtek, amelyekre korábban nem vagy alig volt példa. Itt az otthonról történő munkavégzésre, a távmunkára gondolok elsősorban, ezt minimális mértékben, szükséges, de elégséges mértékben kell szabályozni. Tartósan nem maradhat meg az az állapot, hogy ilyen ötletszerűen történjen ez a munkavégzés, mert ez később esetleg jogviták alapja lehet.
A javaslatcsomagban milyen olyan konkrét elemek vannak, amelyek egy picikét jobban szabályozzák a jelenlegi helyzetet, tehát ugye a távmunkát, az otthoni munkát? Egyáltalán bővül-e például, vagy tervezik-e bővíteni a távmunkába végezhető tevékenységek körét, vagy milyen megoldás született arra, hogy milyen mértékben lehessen megosztani a munkavégzéssel kapcsolatos rezsiköltségeket például?
Igen, hát nagyjából érintett a legfontosabb nyitott kérdéseket. Az, hogy melyik ágazatban lehessen ezt foglalkoztatni, az részben az élet írja, részben pedig a munkaadók és a munkavállalók megállapodása. Tehát semmiképpen nem lesz olyan, hogy a kormányzat felsorolja, hogy ezen és ezen az ágazaton belül, ezen és ezen munkaterületeken lehet otthon történő munkavégzés, van, ahol meg nem lehet. Ezt a munkaadók és a munkavállalók megegyezésére kell bízni. Azt viszont érdemes mindenképpen szabályozni, hogy legyen arra lehetőség, hogy az illető munkavállaló néhány napot mondjuk a munkahelyén tölt, valamennyi időszakot pedig otthonából történő munkavégzés formájában teljesít. A másik a költségek biztosítása, költségek megosztása. Ugye egy munkahelyen viszonylag egyszerű ezt követni, hiszen amikor a dolgozó megérkezik a munkahelyére, és még onnan nem távozik, addig a költségeket a munkaadó fedezi, ő biztosítja elektromos áram, nyomtató használat, vizes blokk használat, fűtés, tehát minden olyan, ami életszerű ebben. Na most, ha a munkavégzés a saját otthonában történik, akkor ugye ezek a költségek másképpen értelmezhető, ezért is itt egy költségmegosztásról folynak a tárgyalások, nevezetesen még nem végleges, de tervezet szerint mondjuk egy fölmerülő költségeknek x százaléka, minimálbérhez viszonyítva például 10%, tehát ilyen javaslatok érkeztek. Ezek azok, amelyeket most a munkaadók és a munkavállalók képviselővel tulajdonképpen tárgyalás alapon próbáljuk rendezni. Tehát valamilyen szinten lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy a munkaadók biztosítani tudjanak valamilyen költséget a munkavállalók számára annak érdekében, hogy az otthoni költségek megosztásra kerüljenek, hiszen mégiscsak fölmerülnek olyan például nyomtatási költségek, ahogy említettem, amelyek mondjuk a hétköznapok során a munkahelyen történnének.
Ugye ez egyelőre egy javaslatcsomag, amely ősszel kerülhet a kormány elé. Hogy látja, hogy a törvénykezési gyakorlat alapján mikor lehet a javaslatcsomagból törvényerőre emelkedett rendelkezés?
Nyilván nagyon függ attól, hogy a munkaadók és munkavállalók képviselői hogyan fogunk haladni az előkészítő tárgyalások során. Szeretnénk minél szélesebb konzultációs lehetőséget biztosítani. Most ezeknek a napjait, heteit, hónapjait éljük, és hát elképzeléseink szerint valóban ősszel ezeket jogszabályi szinten rendezni kell.
Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt hallották. Nyereséggel zárta az OTP csoport a második negyedévet, az előző negyedév 4 milliárd forintos vesztesége után. A második negyedévi nyereség azonban 25, a féléves pedig 58%-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakának nyereségénél. Az OTP csoport 78 milliárd forint konszolidált adózás utáni nyereséggel zárta az idei második negyedévet, az előző negyedév 4 milliárd forintos vesztesége után, így a féléves nyereség 74,6 milliárd forint lett. A második negyedévi nyereség 25%-kal, a féléves pedig 58%-kal alacsonyabb az előző év hasonló időszakának nyereségénél, derül ki a bankcsoport által a Budapesti Értéktőzsde honlapján is közzétett adatokból. A pénzintézet vezérigazgató helyettese pénteki online sajtótájékoztatóján kiemelte, a bankcsoport működése zökkenőmentes volt a COVID-19 megjelenése ellenére, összességében pedig 3 milliárd forintot fordítottak a rendkívüli helyzet kezelésére, köztük munkatársaik otthoni munkavégzésének biztosítására. Bencsik László a csoport főbb számaira visszatérve elmondta, hogy a bankcsoport második negyedéves adózott eredménye 19%-kal haladta meg az elemzői várakozásokat, likviditási pozíciójuk továbbra is stabil, a menedzsment pedig elkötelezett abban, hogy 2020 után osztalékot fizessen és kompenzálja a 2019 után ki nem fizetett osztalékot. A vezérigazgató helyettes beszámolt arról is, hogy csoportszinten a hitelezésben lassulást csak Bulgáriában, Oroszországban és Ukrajnában tapasztaltak. Magyarországon növekedett a hitelállományuk, a fogyasztási hitelezésben is bővülés volt, amiben jelentős szerepe volt a babaváró hitelnek. A második negyed évben 59 milliárd forintot tett ki a babaváró hitelnél a szerződéses összeg. Bővült a lakáshitelezés is, a betétek növekedése fél év alatt csoportszinten 3, Magyarországon pedig 4%-os volt. Bencsik László azt is elmondta, hogy jelenleg lakossági ügyfeleik 53, vállalati ügyfeleik 31%-a van a hiteltörlesztési moratóriumban. Közölte azt is, hogy a kockázati költségek 39 milliárd forintot tettek ki a második negyedévben, az első fél évben pedig csaknem 131 milliárd forintot, szemben az egy évvel korábbi 4,4, illetve 10,6 milliárd forinttal. Az OTP vezérigazgató helyettese az online sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva elmondta, hogy továbbra sem hagytak fel az akvizíciós lehetőségek keresésével. Szintén kérdésre válaszolva a hiteltörlesztési moratórium esetleges meghosszabbításáról szólva közölte, minden olyan felvetést támogatnak, amely az ügyfelek biztonságát szolgálja és nem rontja a bankok jövedelmezőségét. Álláspontja szerint ugyanakkor még csak nem fél év van a moratórium eredeti határidejének végéig, így mint mondta, a hosszabbításról még korai beszélni. Bencsik László azt is közölte, bíznak abban, hogy jövőre újra lendületet kap a magyar gazdaság, és erős év lesz a 2021-es 5%-os növekedéssel. Jelentősen csökkent a MOL csoport EBITDA, vagyis kamatokadózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye a második negyed évben a járványhelyzet miatt. Réti Robert, a MOL csoport befektetési vezetője az Inforádiónak azt mondta, hogy az év további részében folyamatos javulásra számítanak.
Az eredményességünket nézzük, akkor három szinten nézném, hogy mi történt. Ha az EBITDA-t nézzük, ami belül is, kívül is talán ebben az iparágban leginkább nézett, figyelt eredménymutató, ez az adózás és értékcsökkenés előtti eredmény, a legjobb indikáció cash flow termelésre. Itt ugye jelentősen csökkent az EBITDA-nk több mint 40%-kal, ami viszont talán nem annyira meglepő annak, aki figyeli, hogy mi történik az olajpiacon. Az olaj- és gázárak megfeleződtek, az európai gázárak történelmi mélyponton. Ugyanakkor a finomításban, a finomítói margin pedig negatívba fordultak május-június folyamán, amire szintén nem nagyon volt még precedens, vagy legalábbis egy ilyen hosszú időn keresztül. Ugye bizonyos egyes időszakokban eltűnt a kereslet, piaci kereslet 30-40-50% április környékén a lezárásoknál, úgyhogy rettentő nehéz külső környezetben működtünk, ez okozta az eredmény visszaesését. A második szint, amiről beszélnék, ami számunkra legalább olyan fontos, hogy ennek ellenére egyensúlyban maradt a készpénztermelésünk. Tehát ugyan a bevételeink csökkentek, de a kiadásainkat is megfogtuk, csökkentettük a nem kritikus, elhalasztható beruházásainkat, azokat el is halasztottuk, vagy kitoltuk, és így a nettó készpénzforgalmunk az pozitív maradt, nem nagyon, de pozitív, ami azt jelentette, hogy nem nőtt az eladósodottságunk, kivéve az akvizíciót az Azerbajdzsánba, de ez már egy régebbi történet, és erre számítottunk is. Megtartottuk a pénzügyi erőnket, egyensúlyunkat. Egy harmadik szint a legalul a nettó eredmény szintjén, itt veszteséges lett a MOL, ez viszont egyszeri számviteli készpénz mozgással nem járó tételeknek köszönhető, egy egyszeri értékvesztés, amit azért számoltunk el, mert csökkentettük a hosszú távú olajár feltételezéseinket a jelenlegi környezetben, illetve egy halasztott adó tétel is sújtotta a nettó eredményt.
Mindezek függvényében mi várható az év további részében? Kedvező irányba mozdulnak el a gazdasági mutatók, akár az üzemanyagfogyasztásban megfigyelhetően olyan stabilizáció, amely az év második felében kedvező hatást gyakorol a MOL csoportra?
Azt reméljük, hogy a legnehezebben túl vagyunk, de azt is látjuk, hogy még rengeteg a bizonytalanság, és túl nagy optimizmusra még talán a következő 6 hónapban nincs ok. Ugye, hogyha nézzük egyenként az üzletágainkat, a kutatástermésben, tehát az olajár egy picit azért most már emelkedik, $40 fölött vagyunk, az európai gázárak mintha kimozdulnának a mélypontjukról, és a termelésünk jelentősen nőtt már júliusban is, ahogy az azerbajdzsáni eszköz egyre többet hozzátesz a működésünkhöz, úgyhogy ebben az üzletágban mindenképp javulást várunk már a másik negyedévhez képest. A downstreambe a finomítás kereskedelem petrokémia, itt a petrokémia eddig is jól teljesített, ez egy üdítő színfolt volt a downstreamen belül. Itt továbbra is azt várjuk, hogy ez jól fog teljesíteni, viszont finomításban ugyan talán megint csak a mélypontról kimozdulunk, de rettentően nyomottak a termékárak, a termék marginok, árrések, ugyan már nem negatívak, de jelentősen elmaradnak attól, mint ahhoz hozzá vagyunk szokva így a fő kereslet szempontjából főszezonnak számító nyári hónapokban. Úgyhogy itt azért még mindig nagy küzdelem lesz. Ami már második negyedévben is nagyon, nagyon erős volt, relatív, az a fogyasztói szolgáltatások. Itt ugye gyakorlatilag szinten tudtuk tartani az eredményünket annak ellenére, hogy mintegy 20%-kal esett az üzemanyag eladásunk a negyedév során. Itt a trendek továbbra is pozitívak. Még mindig a bázis alatt vagyunk kicsit üzemanyagokba, de ez egyre kisebb a különbség tavalyi évhez képest, úgyhogy itt arra számítunk, hogy fokozatosan bejavulhat a teljesítmény. Úgyhogy kiugró optimizmusra még nincs ok, de azért fokozatos javulásra számítunk, és csoportszinten a fő vezérelv az ugyanaz, mint ami eddig is volt, hogy a pénzügyi egyensúlyunkat megtartsuk, ne adósodjunk el, a nettó készpénz termelésünk az pozitív maradjon, úgyhogy ez vezérel minden döntésünket.
Réti Róbertet, a MOL csoport befektetési vezetőjét hallották.